A hét vendége. Háttérelemző műsor a Trend FM-en.
Folytatjuk Forgács Bálinttal, az ELTE pszichológiai oktatójával, a Freie Universität Berlin munkatársával. A mikrofonnál továbbra is Nagy Károly. Szóval klímaválság helyett említetted az erősebb kifejezéseket, például azt, hogy klímapusztítás, klímaöngyilkosság, mondjuk üvegházhatás helyett az, hogy globális égés, milyen erős kifejezéseket kellene használnunk a gyakorlatban. Mennyire látod azt, hogy egyébként pusztán a kifejezéseknek a megváltoztatásával elindulhat egy komolyabb beszélgetés, vagy mennyire érződik az, hogy most, hogy jönnek a rekordhőségek, mert tényleg jönnek a rekord esőzések, mint amire egyébként Dániában volt példa, és a rekord asszályok, mint amire sajnos például idehaza, 2022 után szerintem ez egy újabb rekord asszály év lesz. Az, hogy 22 fok van a Jánoshegyen hajnalban, hát azt hagyjuk, hogy ez mennyire normális, semennyire. Szóval, hogy ez megváltoztatja önmagában már az első nagyon vészjóslónak tűnő jelek a diskurzust, és erre kéne még ráerősíteni a szavakkal szerinted, vagy itt kéne még többnek történnie?
Igen, ennek több emelete van tulajdonképpen. Szóval egyrészt a negatívabb nyelvezet formát adhat jobban egy problémának. Ebből a formát nyert problémára sokkal jobban lehet válaszokat találni. Ez az egyik emelete, és ezért lehet egy kicsit erősebben fogalmazni, arról nem is beszélve, hogy az emberi evolúciónknak az egyik hagyatéka az, hogy a negatív ingerekre sokkal jobban reagálunk, mint a pozitív ingerekre, mert akkor egyszerűen hátradőlünk. Szóval nem lehet úgy akcióba vagy tetre hívni embereket, vagy hogy közösen oldjunk meg valamit, hogy amúgy minden rendben van. De egy másik emelete ennek az egésznek az, hogy magán a beszéd módon a fogalmazás irányon lehetne változtatni, és egy másik ötlet az, hogy át lehetne alakítani a beszédmódot egyfajta orvosi nyelvezetre, mert az orvostudomány egy kiváló példa arra, hogy lehet úgy tudományosan beszélni, hogy az életmentés, tehát egyfajta értékbeli elköteleződés áll a középpontjában. Vagyis nem tekintjük Semmelweis Ignácot egy ideológusnak. Akkor is, ha nem ismerték el az ő korában, és mondhatták rá, hogy aktivista ezzel, hogy a szülés körül fertőtleníteni kell. De ez nem változtatott azon, hogy túléltek, sokkal több nő túlélte a szülést, mint korábban. Tehát egy kicsit ehhez hasonlóan az orvosi típusú szemlélet és az ahhoz kapcsolódó kifejezés és nyelvezet abban is segíthet, hogy felelősségteljesebben gondolkozzunk, vagyis ne azt lessük, hogy hol lehet megúszni, hanem azzal foglalkozzunk, hogy hogyan lehet a rizikókat kizárni. Mondok konkrét példákat is. Például a repülés is egy magas rizikójú terület, és az orvostudományt is nagyon komoly jogszabályok és szabályozások bástyázzák körül. Nem azt számolgatjuk, hogy egy repülőgép 50%-os valószínűséggel lezuhanhat-e vagy sem, amikor szervizelni kell, hanem egyetlen egy repülőgépet sem veszíthetünk el. És hasonlóan, amikor egy beteg megérkezik a sürgősségi ellátásra, és fáj a feje, nem küldik haza remélhetőleg aszpirinnal, hanem egy CT-t néznek, hogy nincs-e valami nagyobb baj. És ez az a szemléletváltás, ami a klímával is azt gondolom, hogy segíthetne, hogyha nem azt néznénk, hogy hát most megint egyen melegebb lett, vagy megint volt egy rekord áradás, ezeket mind körbe lehet magyarázni. Mind lehet azt mondani, hogy nagyobb gátat kell építeni, valahogy aszályos évek régen is voltak, klímaváltozás sem új dolog, és ezt mondják is, ezek jól beépített, bejáratott, nagyon kitalált, körmönfont üzenetei a fosszilis üzemanyagok kitermelésében és elégetésében érdekelt cégek és államoknak, ami észrevétlenül áthatja a beszédmódunkat és a gondolkodásunkat is, és egyfajta ilyen naív fantázia állapotba ringatja az embereket, a tömegeket is, de főként azokat, akik igazán felelősek, akik a politikai döntéshozás felelősségét magukra vállalták, és akiknek a törvényeket köszönhetjük, vagy akiktől ezeket a jogszabályi módosításokat várhatjuk. Az autóvezetés az például alacsony rizikójú területnek tűnik az emberek számára. Ugye itt ez egy fontos kockázat elemzési torzítás, hogyha repülőbaleset van, majdnem biztos, hogy meghalunk. Ha autóbaleset van, akkor jobbak az esélyek, hogy túléljünk, és emiatt egy olyan torzítás jön létre, hogy sokkal több ember hal meg a közutakon, mint repülő szerencsétlenségben. És most e közül, a kettő közül lehet tulajdonképpen választani, és orvosi kérdésekben is van egy kis homályzóna, tehát a dohányzásról is tudjuk évtizedek óta, hogy halálos, meg szabad venni. De minél nagyobb a rizikó, annál kevésbé dönthetik el a személyek, az egyének külön-külön, hogy mit csinálnak, és annál inkább közös szabályokat hozunk, törvényeket, jogi struktúrákat. És a nyelvezet, az erősebb nyelvezet és egy orvosi típusú rizikó kizárási szemléletmód, az olyan közbeszédhez vezethet, ami olyan fajta társadalmi nyomást hozhat létre a politikai és gazdasági döntéshozókon, akik szintén kénytelenek máshogy beszélni. Ezek a beszélgetések más típusú tárgyalásokhoz vezethetnek, amik aztán ezek a tárgyalások lesznek, amik szabályokká, törvényekké, egyezményekké és végeredményben a törvény előtt, bíróság előtt szankcionálható betűkké, szavakká állnak össze. Szóval a nyelv az abból a szempontból is egy kulcsa lehet ennek, hogy végeredményben a nyelv az eszköze annak is, hogy milyen alkukat kötünk és milyen jogszabályokat hozunk.
Itt a nyelvben általában az elmúlt pár percben a beszélt nyelvet értettük, de szerintem nagyon beszédes tud lenni az is, hogyha valami történik, a képi nyelvezete, fotók, videók. Direkt fogok most durvulni, ilyen példákat mondani, de nem az kell a cselekvéshez, hogy legyenek tömegkatasztrófák. Tehát mondjuk akár, mondok egy példát, Jemenben teljesen megszűnjön a vízellátás, mert hogy erre is vannak egyébként előrejelzések, hogy az lesz az első ország, ahol abszolút nem lesz víz. És mondjuk ez elindít egy több tíz, több százezres áldozattal járó borzalmas katasztrófát, vagy mondjuk, ha jön egy hirtelen tenger hullám, nem tudom is, elsöpör mondjuk egy nagyobb turista hajót, egy olyan luxus turista hajót, ami mondjuk több százan voltak. Nem ilyen bizonyítékok kellenek, vagy szükségesek-e akár a gazdasági, akár a politikai döntéshozók számára, hogy tényleg elinduljon egy normális cselekvés. Egy érdekes példa volt például a COVID-járvány, ahol egészen pillanatok alatt gyakorlatilag végigment a fertőzésnek a réme a bolygón, és mindenki értette, hogy most akkor nincs itt a mellébeszélés ideje. Egy ideig persze próbálkozott mindenki a mellébeszéléssel, de aztán nagyon könyörtelen volt a dolog, és inkább zárlat, inkább gazdasági jó nagy ár megfizetése, de valahogy, amíg meg nem találták a vakcinát, amíg el nem csitult a betegség hullám, szóval, hogy addig így védekezett mindenki, nem hasonlóra van-e szükség?
Egyrészt azt gondolom, hogy rengeteg ilyen kép van már most is. Önmagában a képek nem elegendőek, ha nincsen úgy keretezve, és nincsen úgy képfeliratozva, hogy az megmutassa az embereknek, hogy van cselekvési lehetőség, és egy kicsit segítsen abban, hogy mi ez. Tehát szelektív hulladékgyűjtéssel nem lehet megmenteni az ökológiai struktúrákat, amik az életben tartó, életfenntartó rendszereink tulajdonképpen. Ez a bolygó, ez egy csodálatos édenkert abban az értelemben, hogy bármelyik részére elutazhatunk, a levegő, a víz, a hőmérséklet, jó, valamennyit mozog, de tűrhető a mi biológiai, fiziológiai felépítményünk számára. És egy olyan bolygó kilátása van előttünk, ahol vízhiány miatt, vagy éppenséggel a nagy hőség és magas páratartalom miatt effektíve lakhatatlanná válnak régiók, ahova nem tudjuk betenni a lábunkat szkafander nélkül. Na most a képek önmagukban nagyon fontosak, mert valóban gyújtópontjai lehetnek a cselekvésnek. De itt nagyon fontos, hogy a cselekvés tulajdonképpen mire irányul, mit cselekedjenek az emberek, és én azt gondolom, hogy ebben a legfontosabb az, hogy létrejöjjön egy olyan társadalmi nyomás, és egy olyan ellenállás, egy olyan beszédbeli ellenállás, nem erőszakos dolgokra gondolok, de a nyelven keresztüli, a vitában történő ellenállás és követelés, ami elkerülhetetlenné teszi a döntéshozóknak ezt a fajta átállást, mert a jövőbeli katasztrófákat is körbe lehet magyarázni. És a COVID nagyon jó példa egyébként arra, hogy ezt is nagyon-nagyon sokáig lehetett körbe magyarázni, a tudósokat háttérbe szorítani, és mind a mai napig egy darásfészek, ha bárkivel megpróbálunk beszélgetni arról, hogy oltatott-e vagy sem. És ez azért egy nagyon paradox helyzet, mert ugye ott gyakorlatilag Magyarországon minden nap egy repülőgép lezuhant. Annyi ember meghalt. És végül 30 ezer ember, azt hiszem, most végül nem néztem meg pontosan.
36 ezer.
Igen, szóval 36 ezer ember. Elképesztően sok ember meghalt. És ezek mind elkerülhető halálok lett volna, nem úgy, hogy örökre, egy idő után mind meghalunk, de azért eldisputálni valakinek az életéből 5 évet, mert már így is 85 éves, azért az nem korrekt dolog. És hogyha minden nap lezuhant volna egy repülő, annak egészen másként gondolkozunk a kockázatáról, a problémájáról. Minden nap egy repülőgépnyi magyar meghal? Hát azért ez tarthatatlan lett volna egy hét után. Nemhogy hónapok vagy évek múltán. Tehát a körbemagyarázásnak, a kommunikációs trükköknek olyan garmadája áll rendelkezésre, hogy itt igazából az egyéni felelősség, azt gondolom, ami a legfontosabb, hogy nekünk magunknak kell tudni végig gondolni, akár utána nézni, utána olvasni, szembesülni a problémával, elgyászolni esetleg, ha elgyászolni való van ezzel kapcsolatban, de óva intenék attól, hogy most prepperként begubózzanak az emberek.
Pedig ez a tendencia egyébként.
Igen, tehát van egy ilyen reakció is, de rendkívül naívnak látom, mert hogyha megszűnnek a technológiai láncok, a tudásláncok, az ellátóláncok, egy 4-5 évig lehet még kulcssal zárható ajtaja valakinek, de aztán nem lesz, mert az a tömítőgumi, vagy az a csavar, azt egy olyan gyár gyártja, amit egy olyan gyár gyárt, amit egy olyan gyár gyárt, aminek az eszközét. Szóval, hogy ez akkor elmúlik. És most egy nagyon kényelmes helyzetben vagyunk, a jövőből visszanézve, egy nagyon kényelmes helyzetben vagyunk ahhoz, hogy minden a rendelkezésünkre áll, minden csavar, minden kalapács, tudjuk, hogy mit kell csinálni, és ezt tulajdonképpen nagy áldozatok nélkül megtehetjük, mert a legtöbb ember számára nem is lenne drasztikus az az életmódváltás, ami szükséges.
Példákat erre tudnám mondani, mert ebben azért nagy vita van. Ugye a politikusok meg a gazdasági vezetők szeretik azt mondani, hogy akkor felejtsük el a mostani életszínvonalat, 10-20-30%-okkal kéne, hogy essen az átlag életszínvonal, és ezt még ugye a fejlettebb világban is nagyon nehéz eladni az embereknek, nem hogy mondjuk egy étpogy a létminimum szintjén élő más szegényebb országbeli állampolgároknak, és rögtön jön az, hogy na jó, de hát hogyha ilyet meglépek, akkor ugye hát egyrészt az a minimum, hogy valaki elveszíti a választást, de mondjuk ezt vegyük ki is a képből, de hogy úgysem lesz hasznos, mert a többiek nem lépik meg, és akkor egyfajta ilyen, ha már a pszichológiánál járunk, ilyen csoportdinamika terén mindenki a másikra mutogat, hogy lám-lám ő sem, ha ők nem, akkor én miért? De ettől függetlenül meg lehet csinálni? Tehát van egy ilyen elképzelés, vízió tudományos körökben, hogy le lehet válni? Mondjuk a kezdésként a fosszilissal?
Igen, ez nagyon fontos, hogy én nem vagyok ennek a szakértője. Tehát én egy kognitív pszichológiával és nyelvészettel foglalkozó kutató vagyok, nekem ez nem szakterületem. De az összképről azt gondolom, hogy ha elég távol lép az ember, és elég madártávlatból nézi, hogy a legtöbb ellenérv az gazdasági politikai, nem technológiai és nem tudományos. És itt ülünk egy ilyen elképesztő tudáshegy tetején, amit a természettudománynak köszönhetünk. Lehet vitatkozni azon, hogy létezik-e áram vagy a Szentlélek. Ez a vita, ez lefolyt 300-400 évvel ezelőtt. Ha valaki odaóhajt visszatérni, szíve joga, de ez nem fog változtatni azon, hogy az iPhone-ját bele akarja majd dugni a falba. Ha azt gondolja, hogy az a Szentlélek, ha azt gondolja, az elektromosság. És ez a fajta kettős mérce, ez egy nagyon könnyen kihasználható dolog, hogy ami nekünk kényelmetlen, az nincs, ami számunkra kényelmes, mint például a tudományos alapú bűnüldözés. Most elkezdhetünk azon vitatkozni, hogy az új lenyoma tényleg beazonosít-e egy embert, de ezt korábbi generációk megcsinálták. Szóval oda szeretnék kiukadni, hogy itt egy szelektív tudomány értelmezés van, és szelektív technológia értelmezés van, és erre ráépül egy szelektív gazdasági, politikai értelmezés is, és ezek már mind viták, és mind kommunikáció. És ebből a távolabbi perspektívából nézve fontos tudni, hogy a globális felmelegedés megszüntetése a legtöbb ilyen globális számolás alapján olyan nagyjából 2% GDP lenne évente. Mennyit költenek fegyverekre az emberek? Szóval...
Pont annyit egyébként.
Igen. Vagy NATO-ba többet. Kéne, és vannak országok, akik többet is, és szánalmasan többet, most bocsánat, hogy így fogalmazok, de hát ennek aztán egy gömb alakú világban nincs sok értelme, még ha lapos földünk lenne, még valamit értenék.
Nagyon muníciót a lapos földhívőknek. Szóval azt állítod, hogy vagy azt gondolod, mert nyilván azért ezt igazolni azért nehezebb, de hogy azok a technológiai tudáshalmazok, amelyek rendelkezésre állnak, akár mondjuk ötletek, innovatív megoldások formájában, azok igazából csak nem kapnak esélyt arra, hogy működjenek?
Sőt,
és
már...
elhallgatják őket?
Igen, abszolút, és itt két konkrét dolgot mondanék. Egyrészt egy Chancel, azt hiszem Lukas Chancel nevű kutató, egy nagyon izgalmas tanulmányban kimutatta azt 3 éve, hogy valójában a globális kibocsátás 48%-áért a felső globális 10% felel. Tehát nem fejlődő és fejlett világ a vita, bár a nemzetközi találkozókon ezen a szinten folyik a vita. Ez eleve egy tévedés, a Gapminder oldalon, a Factfulness című könyv, zseniális orvosstatisztikus szerzője, most sajnos nem jut eszembe a neve, kimutatja nagyon precíz elemzéseken keresztül, hogy valójában már kontinuitás van a gazdagság szegénység kérésében az országok között, nincs szakadék, a legtöbben középen vannak, elég kevesen vannak fönt, és nagyon kevesen vannak lent, a legalján, de hát vannak természetesen, nem tagadni akarom ezt, de hogy ez a szakadék, a gazdasági szakadék minden országon belül is megjelenik, és országon belül a nagy kibocsátók felelnek a kibocsátás legnagyobb részért. Ez a Pareto elvet követve a kibocsátás 80%-áért 20% felel, talán, szóval ha a legnagyobb kibocsátókkal foglalkoznánk, de Indiában és Kínában és a harmadik világban,
mondjuk.
És főként pedig az Egyesült Államokban és nyugaton, a nyugati szegényeknek sem lenne akkora életszínvonal esés, sőt, ez egy fantasztikus gazdasági lehetőség lenne, hiszen szétszakadtak ezek a társadalmak az elmúlt 16 évben legkésőbb a gazdasági válság volt az utolsó szög a jóléti szociáldemokráciák koporsójában, mert a politika nem arra használta, mint a Franklin Delano Roosevelt a 29-es gazdasági válságot, hogy egy olyan jóléti átalakulást hozzon létre, ami gazdaságilag is jobb. Mert ha több jóléti intézkedés és intézmény áll az emberek rendelkezésére, hatékonyabban dolgoznak, és jobban költik a pénzüket, jobb életszínvonalon élnek. Tehát ez egy közjóhoz vezethetne, és ha a tömegközlekedést fejlesztenék, vagy a könnyen elérhető elektromosságot fejlesztenék, vagy a közösségi tereket, a természetvédelmi övezeteket, akkor ez egy jelentős életszínvonal emelkedés lenne legalább az alsó felének a társadalomnak. Ehelyett nagyon sok helyen azt látjuk, hogy a új arisztokráciának a régi feudális urakhoz mérhető vagyonainak megfelelő játszótereket hoznak létre az uraknak, luxus éttermek, luxus szállodák, luxus közlekedési módok, és szerintem ők azok, akik elsősorban azt gondolják, hogy izolálhatják magukat. És még egy konkrét példa, hogy most már azt hiszem az egész földön olcsóbb a megújuló módon termelt elektromosság, mint a fosszilis. Tehát így is legyőzte, pedig állandóan beavatkoztak, és most is beavatkoznak, és elképesztő összegekkel támogatják a fosszilis tüzelőket, és ezt is egy nagyon, azt hiszem Perry nevű kutató mutatta ki, hogyha 20-ban abba hagyták volna az állami dotációját a kapitalizmus nevében, ami vegyük észre egy paradoxon, a kapitalizmusban a piac dönte nem az állam, az a feudális rendnek a berendezkedése.
Elméletileg.
Ha nem dotálnák a fosszilis tüzelőket, akkor a probléma nagyjából 25-re megoldódna, mert nem éri meg.
Most olyannyira megéri, hogy ugye új technológiák is vannak már jó ideje, elég, hogyha mondjuk ezt a kőzetrepesztéses technológiát említi az ember, ami például az Egyesült Államoknak lehetővé tette, hogy ő legyen a világ, hanem a világ legnagyobb kőolaj kitermelője, de az egyik legnagyobb, és földgáz kitermelője, holott előtte évtizedekig ugye kőolaj függő volt, és földgáz függő az ország. Így zárásként, mert ugye nagy vita van arról, hogy a megújulók mennyire megújulók, azért az elején be kell segíteni, úgymond a hagyományos iparnak is, de nyilván utána már azért tisztában termelnek, mint a fosszilisek. Szóval csak egyfajta gondolkodásmód váltás segíthet a dolgainkon szerinted, és ebbe akár beletartozhat az, hogy tényleg egy globális összefogásra van szükség, vagy a várakozásod az, hogy minden marad a régiben? Hát aztán majd meglátjuk annak a következményeit.
A következményeit nem biztos, hogy meglátjuk, mert amikor megszűnik az internet, nincsenek gyógyszerek a gyógyszertárakban, és az élelmiszerboltokban nem lehet kapni alapvető élelmiszereket. Most nem a sóra, meg a cukorra gondolok, mert az luxus mondjuk a krumplihoz vagy a rizshez képest, tehát amivel egyszerűen életbe tudunk maradni, teljesen másként fognak gondolkozni és beszélni az emberek. Egy pillanat alatt múlik el az a fajta gondolkodásmód vagy szemléletmód, de hogy szerintem 3 nap alatt, amiben most el vagyunk akadva. És azt gondolom, hogy a várjunk, és valami majd csak lesz, ez nagyon sokszor jó stratégia az alacsony rizikós helyzetekben. Vagy az általunk befolyásolni nem tudott helyzetekben. És például pont az üvegház metafora kapcsán az egyik metaforakutató javasolta azt, hogy ez a metafora vezethetett pont ehhez a várjunk, majd csak lesz valami attitűdhöz. De én nem vagyok benne biztos, hogy bármit bárki látni fog, ha sokat várunk. És most nem vészmadárkodni szeretnék, hanem ezzel az opcióval kellene foglalkoznunk, mint egy rákbetegség esetén nem azt latolgatni, hogy milyen szép még a park, és még egy-két órát biztos fogunk tudni sétálni, és holnap is fel kell a nap, mert ezek tények, és lesznek túlélők, és megmarad az emberiség, és a Föld meg fog gyógyulni. Szóval ez nem a világ vége, ez nem egy mitikus apokalipszis, hanem ez a technológiai civilizáció vége. És hogyha valakinek ez túl sok, akkor neki túl sok. De most még nagyon könnyen tehetünk, tehát azt gondolom, hogy ezt csak közösen lehet, és ebben nagyon fontos, hogy felismerjük azt, hogy az államoknak, az egyéneknek, a közösségeknek mekkora és milyen felelőssége van, és mit tud csinálni, és inkább egy közös gondolkodásra lenne szükség, hogy mit mondjunk ahhoz, hogy mit tudjunk tenni ahhoz, hogy ez ne történjen meg, amit mi csinálunk.
Akkor röviden, de tényleg csak így zárszóként, akkor olyan verzióban nem hiszel, hogy lesznek a nagyon szegény államok, a nagyon szegény területek, a pusztaság jellegű területek, és a nagyon gazdagok, a gazdagságoknál fogva kiemelkednek majd, és valahogy a technológiájuk révén megvédik magukat, meg persze a saját állampolgáraikat.
Nem, szerintem ez teljesen irreális, mert teljesen globális lett a termelés, egymásra utaltság van, és mindig is egymásra utaltság volt, és a nagyon gazdag és nagyon szegény területek azonnal rettenetes konfliktushoz vezetnek, ezért egyesítették Észak-Olaszországot Dél-Olaszországgal, ezért lenne jó, hogyha az Európai Unió kiegyensúlyozná az anyagi különbségeket, mert nagyon-nagyon rosszat tesz, hogyha a szomszéd nyomorog. Nem morális alapon egyszerűen, gazdaságilag, nem működik az egész. Tehát én nem tudom elképzelni azt, hogy halálzónák jönnek létre, és ott akkor nyugodt lelkiismerettel hagyhatjuk meghalni az ott élő embereket, vagy fegyverkezni, és atomfegyvert próbálni lopni, és nem is akarok ezekbe a rémes fantáziákba belemenni, mert ezek is csak fantáziák, nem biztos, hogy az történik, és azt gondolom viszont, hogy ha összefogunk és közösen fellépünk, akkor igazán nem nagy feladat áll előttünk.
Hát kíváncsi vagyok, hogy bármilyen módon, hát egyrészt, aki minket láttak, hallgattak, meg tudtunk-e bennük mozdítani valamit, remélem, és azt is, hogy mondjuk egy-két kifejezés legalább átszivárog valamennyire a nyelvezetbe, erősíteni azt, hogy mondjuk tényleg komoly dologról van szó, csak így zárásként még egyszer felidézve, klímaöngyilkosság, globális égés, túlforrósodás, szóval ez hasonló erőszavak. Forgács Bálinttal beszélgettünk, az ELTE pszichológiai oktatójával, a Freie Universität Berlin munkatársával. Köszönjük, hogy bent voltál.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
Ez volt a hét vendége. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.